Ez még mindig a prémium kategória.
Folytatjuk programunkat. A telefonvonalban Kis Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója. Szervusz, Péter!
Szervusz!
Hogyan értékeled az eddig ismert gyors jelentéseket, amelyek közül az Apple és az Amazon kiváló számokat közölt, ugyanakkor a Facebook, azaz a Meta platform viszont veszteségbe fordult, és az Intel is elég pocsék számokat közölt? Mit gondolsz?
Igen, elég vegyesek lettek a számok, ugye talán az említettek közül, illetve a nagy tech cégek közül a Meta volt, amelyik a legrosszabbat jelentette, de azért volt egy pár olyan cég, mondjuk a Google vagy az Apple, ami akár relatíve jónak is mondható, úgyhogy összességében szerintem amellett, hogy vegyesek voltak a jelentések, egyelőre a befektetők inkább a jobb dolgokat olvasták ki ebből, úgyhogy ezért is láthattunk összességében mondjuk a tech szektorban vagy a Nasdaqban egy pozitív reakciót a héten, illetve az elmúlt egy-két napon.
Vajon mennyire befolyásolja a következő napok vagy hetek eseményeit az egyik elég fontos indikátor, hogy az amerikai Fed az most 50 bázispontos kamatot emelt, 2,5% pillanatnyilag az amerikai kamat szint. És mit vársz év végére, ez hogyan fog alakulni?
Bocsánat, hogy ki kell javítsalak, 75 bázispontot
Bocsánat,
emelt,
igen,
és
igen.
Ez már a második volt a sorban, ugye az előző is 75 bázispont volt. Egyelőre ugye talán a megjelent GDP adat is azt mutatja, ami tegnap jelent meg, hogy talán még a teljes szigorítás, amit eddig végrehajtott a Fed, az nem épült be a makrogazdaságba, de ennek a jeleit már lehet látni. Úgyhogy egyértelműen látszik valamiféle lassulás a gazdaságban, és ezt a gyors jelentésekben is az egyes cégek eléggé kihangsúlyozták. Ugye az egyik talán a Meta volt, amelyiknek úgy nőttek a költségei, amik talán egy kicsit váratlan volt, illetve az Amazonnál is, ugye, aki elég nagy ilyen raktárkapacitást, illetve ilyen kiszállítási kapacitást tart fönn, ott is megjelentek már a jelei annak, hogy növekednek egyrészt a költségek, és szeretnék visszafogni majd nem csak a költségnövekedést, hanem a létszámot is esetleg racionalizálni a jövendő gazdasági lassulás miatt. Úgyhogy,
én azt hiszem, bocsánat, hogy közbevágok, hogy a kiskereskedelmi cégek közül többen vészjelzést adtak. Ugye
igen.
Walmart volt talán az egyik legnagyobb, amelyik úgy jelentett, hogy a jövőbeni helyzet nem sokat fog javulni, sőt, inkább romlani fog, és ugye az egész kisker szektorra ez minthogyha átment volna.
Igen, ott nagyon eléggé jelzésértékű volt a Walmart, meg ugye az előző negyed évben ugye hallottunk a Targetnél, meg ez egyéb ilyen kisker láncoknál, hogy ott ugye két oldalról is satuba vannak fogva, ugye az egyrészt a költségeknek, a munkaerő költségeknek az emelkedése, a másik oldal pedig ezeknek a úgynevezett készleteknek a felhalmozása. Ugye a pandémia alatt mindenki ilyen árukat, tartós fogyasztási cikkeket akart vásárolni, és a pandémia elején még nem volt elég kínálat ebből, és utána ezt elkezdték berendelni ezek a kiskereskedelmi cégek. És most, hogy ugye nem az, hogy vége van a pandémiának, de a lezárások azok megszűntek, és az emberek inkább elkezdtek a szolgáltatások fogyasztása irányába elmozdulni, ezekre a tartós fogyasztási cikkekre, vagy nagyobb árukra már nincsen akkora kereslet, és ezek felhalmozódnak, és ezektől ezek a kiskereskedelmi cégek megpróbálnak még akár veszteségek árán is megszabadulni, úgyhogy elég nehéz helyzetben vannak, és ugye az Amazonnak is ez az oldala, ez nagyon szépen látszik, hogy az online értékesítés az csökkent ebben a negyedévben, a fizikai értékesítés, ami még mindig azért elég kicsi szeletét teszi ki a bevételeinek, az pedig növekedett.
Említetted fél mondatban a szolgáltatói szektort. Úgy gondolod, hogy a szolgáltatói szektor azért alapvetően a jövőben jól teljesíthet?
Relatíve igen, tehát a feldolgozóiparhoz, illetve mondjuk az ilyen kiskereskedelmi szektorhoz képest a szolgáltató szektor azt szerintem mindenképpen egy felülteljesítő lehet, legalábbis azt látjuk. Nyilvánvalóan erre is fog hatni a gazdasági lassulás, amit előre látunk, illetve az elemzők mondanak.
Ugyanez lehet érvényes az energetikai szektorra, annál is inkább, mivel hát úgy látszik, hogy azért az olaj és a gáz iránti kereslet az nem akar csökkenni, sőt, ha jól láttam, a Shell vezérigazgatója éppen azt nyilatkozta, hogy tovább fog emelkedni az olajára.
Igen, ugye itt az olajáránál mi úgy látjuk, illetve az elemzésekből az olvasható ki, hogy nem csak a keresletnek az emelkedése az, ami befolyásolja, hanem nincs elég kínálat, továbbra sincs elég kínálat. Ugye az OPEC plusz országok próbálják hónapról hónapra emelni azt a kvótát, amit a kitermelésre szánnak, de egyrészt még ezt a kvótát sem tudják teljes mértékben kihasználni, tehát nem tudnak annyit termelni, mint amennyit szeretnének. Másrészt az évtizedes beruházásoknak az elmaradása miatt nagyon nehezen tud visszaállni arra a keresleti szintre, ami jelenleg van a világgazdaságban. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy akár egy ilyen keresleti lassulás esetén is, mondjuk egy enyhe keresleti lassulás esetén, még akkor is növekedhet akár az olajára, mert nincs elég kínálat.
Igen, hát azt hiszem, hogy nem csak a amerikai kitermelési ágazatban lehet ez probléma, ugye, hanem az orosz olajtermelésnél sincs minden rendben, vagy a jövőben elképzelhető, ugye, hogy ott is a modernizáció az nehezen fog megvalósulni, hiszen a nagy amerikai cégek, ugye, amelyek eddig segítették az orosz olajtermelésnek a javítását, azok nem vesznek részt ebben a folyamatban.
Igen, úgyhogy a jövőben ez is egy nagy kockázat az olajárnál, amit kiemelten kell majd figyelnünk.
Ráadásul, ha jól olvastam, akkor az amerikai palaolajtermelésben is vannak zűrök, ugye itt se tudják tovább fokozni a termelést, miközben mindenki azt gondolta, hogy itt végtelenek a lehetőségek.
Igen. Egyrészt ugye új mezőknek a feltárása, illetve azoknak a beindítása az a szabályozás miatt akadozik, tehát már nem lehet olyan könnyen ilyen új mezőket indítani. Másrészt, amikor ugye a pandémia miatt egy jó pár ilyen mezőt be kellett zárni, ennek az újranyitása nagyon nehézkesen folyik. És a másik oldal meg, hogy a befektetők sem ugyanúgy tekintenek már ezekre a cégekre, és ezért a cégeknek is a hozzáállása megváltozott. Nem a termelés felpörgetését tekintik elsődlegesnek, hanem azt, hogy egy pozitív és növekvő cashflow-t, készpénztermelést, profittermelést és a legvégső soron osztaléktermelést tudjanak biztosítani a befektetőknek. Úgyhogy nem megváltozott a szemlélet, nem a minél nagyobb kitermelés irányába haladnak, hanem az, hogy a profitokat tudják biztosítani. És ugye itt esetleg érdemes visszacsatolni a Fedre, ahogy emelkednek vagy ahogy emeli a Fed az alapkamatot, nő a kamatkörnyezet, egyre nehezebb, illetve drágább finanszírozni ezeket az új projekteket, úgyhogy amik esetleg korábban finanszírozhatók voltak 0%-os alapkamat mellett, lehet, hogy 3% vagy 3,5% mellett már nem annyira érik meg.
Van egy másik fontos jel is, ugye ez pedig az amerikai gazdaság technikai recessziói, technikai recessziója, vagy az, ugye, ami azt jelenti, hogy az elmúlt két negyed évben csökkent a gazdaság teljesítménye. Ez a technikai recesszió, ez egy valódi visszaesést jelent, vagy pedig inkább csak egy elfogadott közgazdasági elemzést. Ugye az amerikai pénzügyminiszter is elismerte ezt, jelen is elismerte, hogy a recesszió bekövetkezett, de hát úgy fogalmazott, hogy ennek igazán komoly kihatása nem lesz az amerikai gazdaságra.
Igen, ugye ez gyakorlatilag egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy két egymás követő negyed évben történt visszaesés, és amire jelen, illetve, és hogy Janet jelen, és a Fed is hivatkozik, az, hogy a munkaerőpiac az még mindig nagyon erős. Tehát attól függetlenül, hogy ugye az első negyed évben azért esett vissza a gazdaság, mert a nettó kereskedelem, a nettó export az lejjebb vitte a GDP-t, de a fogyasztás erős volt. A második negyedében láttunk egy fogyasztás csökkenést, még mindig nem negatív irányban, de azért pozitív volt. A második negyedében inkább a beruházásoknak az aránya vagy visszaesése volt az, ami vezérelte ezt a negatív adatot, és itt már a netto export az pozitívan tudott hozzájárulni. Viszont ugye még mindig azt látjuk, hogy a
év per év alapon azért még ugye növekedés van,
igen.
És mennyi várható erre az évre, ez 2022-re mekkora növekedés várható az USA-ban?
Hát mi azt várjuk, hogy jóval a potenciális alatt fog teljesíteni, úgyhogy egy olyan 2% körüli GDP növekedés az, amit jelenleg várunk. És ugye a megjelent ilyen PMI adatok alapján talán még további lassulás várható.
Mit szokott ilyenkor csinálni a tőzsde, vagy a részvények? Egy ilyen jövőbeni helyzet, ugye, ami hát a lassulás jeleit mutatja, ez általában a részvények számára kedvező is lehet, vagy csak kedvezőtlen?
Ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, mert ugye
hogy az első fél évben ugye hát a S&P azért már jelentősen esett, közel 20%-ot.
Igen. Tehát azt is lehet mondani egyébként, hogy a részvénypiaci befektetők ezt úgymond már előre látták, hogy lesz egy ilyen, nem is azt mondom, hogy technikai recesszió, de egy ekkora mértékű lassulás. Egyébként ilyen historikus adatok alapján azt hiszem a legnagyobb visszaesés most ugye az első fél évben az olyan 23% körül volt. Ez a visszaesés, ez megegyezik az átlagos visszaeséssel akkor, amikor nem esett recesszióba a gazdaság. Tehát ez egy teljesen normális ciklikus visszaesés lenne, még akkor is, hogyha nem lenne recesszió. Viszont azért nagyon érdekes és összetett ez a kérdés, mert egyrészt a Fed kamatemelésre, és másnap a negatív GDP adatra is pozitívan reagált a tőzsde. Ugye ennek az lehet az egyik indoka. Egyrészt, hogy ahogy mondtad, már nagyon nagyot esett, tehát nagyon sok minden beárazott már ebből a piac. A másik meg, hogy a jövőben ugye azt jelenti, hogyha van egy vártnál nagyobb lassulás a gazdaságban, akkor a Fed sem fog már olyan agresszívan emelni a jövőben.
Erre hogy neutrális kamatszint alakul ki most már az USA-ban, azaz a Fed kamatemelése se nem segíti, se nem rontja a gazdasági kilátásokat.
Így van, és ugye azt mondták, hogy most már sikerült ezt elérni, ezt a neutrális kamatszintet, innen már talán a restriktív tartományban nem fogunk ilyen nagy ugrásokkal menni fölfelé, és amit még ki lehetett olvasni ugye a Fed elnök nyilatkozatából, az, hogy elég közel vagyunk ahhoz, hogy a tetőzés bekövetkezzen, és nagyjából a piaci árazás, hogy hova fog kifutni a kamatemelés, az nagyjából jónak tartja. Tehát most már olyan nagy meglepetésre nem számít a piac a Fedtől, tehát van egy beárazott kamatemelési pálya, ebben már nem lett, vagy nem lesz akkor a meglepetés, ugye a GDP csökkenésen is túl vagyunk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy van egy fellélegzés a piacon, és ugye a piacok azt szeretik legkevésbé, hogyha bizonytalanság van, most elég sok mindenben bizonyosságot nyerhettek, úgyhogy talán ezért láthattunk egy ilyen kisebb fajta fellélegzést.
Mi a ti prognózisotok az év második felére, és mielőtt erről kérdezlek, hadd idézzem a Morgan Stanley egyik elemzőjét, aki arra ösztönzi a befektetőket, hogy a Fed döntés után se kezdjenek el részvényeket vásárolni. Mike Wilsonnak hívják az urat, és ő a cég vezető amerikai részvénystratégiája. Véleménye szerint korai és problémás a Wall Street izgatottsága, amiatt, hogy a kamatemelések a vártnál hamarabb lelassulhatnak, azaz ő azt tanácsolja, hogy vissza az agarakkal. Ez a kis emelkedés, ugye, vagy nagyobb emelkedés, ami mostanában látható, ez lehet, hogy csak átmeneti lesz. Hogy látjátok ti a piacot?
Hát ugye itt is érdemes elkülöníteni az időtávokat, hogy ki milyen időtávra tervez. Historikusan, hogyha azt nézi az ember, hogy az amerikai tőzsde beesik 20-30% közötti szintet, akkor általában már közelebb vagyunk ennek a lejtmenetnek a végéhez, mint az elejéhez. Tehát, hogyha valaki hosszú távra tervez, akkor érdemes ezeket a beeséseket kihasználni. Nyilván itt most a hosszú táv az nem egy évet vagy másfél évet jelent, hanem 5-10 éves távlatban érdemes gondolkodni. De azonban nyilvánvalóan a legtöbb befektető nem ilyen hosszú időtávban gondolkodik. A következő mondjuk 2-3 hónapra, negyed évre nehéz előre látni, még továbbra is nagyon nagy bizonytalanság van. Mi úgy gondolom, hogy szerintünk sem érdemes azért két kézzel most elkezdeni részvényeket venni, hanem egy olyan irányban érdemes eltolni vagy pozícionálni a portfóliónkat, ami esetleg ezekből a változásokból profitálhat. Mi taktikai alapon most pozitívabbak lettünk a technológiai szektorra, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ebből a Fed lassításból, tehát a kamatemelések lassításából, a csökkenő növekedésből, de ugye nem várunk egy ilyen hatalmas recessziót, mint 2008-ban. Ebből az adódik, hogy ezek a növekedési részvények, amikről beszéltünk a műsor elején, ezek relatíve felülteljesítők lehetnek itt a következő időszakban.
Köszönöm a helyzetértékelést Kis Péternek, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatójának. További kellemes napot kívánok neked, Péter.
Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
Mielőtt befejezzük az adást, felhívom figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.